már ugye látjuk, hogy repülnek. Azt, hogy hová és mikor, azt nem tudjuk. Ugye a gólyák ellentétben a hattyakkal vagy a darvakkal nem családosan vonulnak, hanem csapatokba állnak, és akkor a fiatalok az öregeket követik, már hogy teljesen ismerten idegen öregeket. Itt ugye ez lesz a nagy kérdés ennél a két fiatalnál, hogy találnak olyan csapatot, amely még megy, és ahhoz tudnak csatlakozni. Azt tudni kell, hogy itt a Salgótarjány hulladékrakónál is van még 10 fiatal madár, és ők egymást figyelik, ahogy felrepülnek, tehát jó eséllyel majd csatlakoznak hozzájuk, és akkor talán együtt eljutnak délre.
A felelős szerkesztő Sarkadi Péter és a hangmérnök Síje Gábor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Toldi Szabolcs.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
Amikor ide jöttünk, akkor még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
Dr. Limba Herné, Dr. Lengyel Ágnest, Erdélyi Zsuzsanna és Molnár V. József indította gyűjtő utakra, etnográfus, főmuszeológus, aki több évtizedes szakmai és közösségi munkájával vált a hazai múzeumi világ meghatározó alakjává. Meggyőződése, hogy a múzeum feladata nem csupán a megőrzés, hanem a múlt és a jelen közötti hit megteremtése. Imádságos valócasszonyok erősítették a hitét, és tanították a teremtett világ jobb megismerésére, tiszteletére. Jó estét kívánok, Tarnóczi László vagyok. Vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal, miniszteri elismeréssel és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné, dr. Lengyel Ágnes.
A Palóc Múzeum alapítója Nagy Iván, nagyon nagy tudós, nagyon tiszteletre méltó. A nagy megtiszteltetés volt mindig is számomra, hogy abban az intézményben dolgozhattam, ez az első és egyetlen és valószínűleg utolsó munkahelyem. És hát az ő tudása, az ő szorgalma és kitartása, a tudomány művelése, a múzeum alapító tevékenysége az nagyon nagy példa előttünk, és én nagyon sokat kaptam ettől a szellemiségtől, Nógrád megyétől, a falvak lakóitól, ettől a kisvárostól, és hogy én mit hoztam, talán én is elég szorgalmas és kitartó voltam ebben a 4 évtizedben, amit itt töltöttem már, és nagyon sok témával sikerült foglalkozni, nagyon sok mindenben sikerült kicsit mélyebbre ásni, publikálni, kiállítást rendezni, látogatókkal foglalkozni, múzeumpedagógiával is.
Köszöni a Palóc főnek és a Palóc fővárosnak ezt az otthonosságot, ezt a befogadást, de egyúttal sejteti is, hogy nem innen származik. Jól tudom, hogy igazi nagyvárosi lány volt, akár csak a férje, a szintén néprajzos Gábor újpesti?
Igen, hát nagyváros Budapest, de mi annak egy olyan szegletében éltünk Újpesten, ami hasonlít tulajdonképpen a marosagyarmati kisvárosi élethez is. Talán a nagyvárosnak a nyüzsgése, a rohanás, a zaj, a rossz levegő és az egyéb hátrányok, amik ugye közismertek, azok nagyon sokat nyomtak alatban, hogy mi vidékre költöztünk, amellett természetesen, hogy néprajzos hivatásunkat olyan helyen akartuk művelni, tehát olyan helyen akartunk gyűjteni és emberekkel találkozni, ahol még az arhaikus hagyományok is élőek. Így esett a választásunk, illetve nagyon nagy szerencsénk volt, hogy amikor az egyetemen végeztünk, akkor itt Palasagyarmaton, a Palóc Múzeumban éppen két néprajzost kerestek.
Ez a 80-as évek közepe lehet, vagy vége. Ebben az időszakban még itt a cserháti falvakban viseletben jártak az asszonyok. A férfiak már kevésbé, de az asszonyok azt hiszem igen.
Igen, őrizték a népviseletet, hát tulajdonképpen még erről beszélhetünk egyes falvakban a közelmúltig is az idősebb korosztály folyamatosan megőrizte és hordta a palóc népviseletet. És ez a megőrzés úgy is folytatódik, hogy csak ünnepekre veszik föl. Ez most az utóbbi 10-20 évben egyre élőbbé vált, hogy a kisgyerekeknek is megvarják az adott falunak a viseletét ünnepeken, folklor rendezvényeken felveszik, körmenetekre, templombúcsúra büszkén hordják a palót. Nők a sok szoknyás, színes, nagyon dekoratív és változatos viseletüket.
Önöknek abban komoly szerepe volt, hogy a Szent Anna napi palócbúcsút föltámasztották. Itt még népviseleti bemutatót és talán szépségversenyt is tartanak.
Igen, ez szerintem hatással van arra, hogy igyekeznek tényleg a legszebb viseleteket bemutatni, szép fiatal lányok is büszkék arra, hogy a több generáción át megőrzött holmikat viselhetik, és tényleg meglepő módon olyan régi darabok kerültek elő a padlásokról, ládafiából, hogy a néprajzos is elcsodálkozhatott, hogy milyen szépségeket őriznek a házaknál.
Újpestről, illetve Budapestről, ebből a táncházas közegből érkeztek?
Ugye mind a ketten más szakokon kezdtük az egyetemi tanulmányainkat. Én magyar történelem szakra felvételiztem, és csak később együtt a férjemmel mentünk a néprajz szakra, és kezdtük el a etnográfiusi tanulmányokat. Hát volt egy mesterünk, akit sokat ismernek, Molnár V. József, Jóska bácsi, akitől nagyon sokat kaptunk az lakásán, művelődési házakban, jöttünk össze, és hát a magyar kultúra értékeiről mesélt nekünk nagyon nagy lelkesedéssel, egészen más szemszögből, mint amit addig ismerhettünk, és hát talán az ő hatására is kezdtünk el Erdélybe járni, Gyümölcsbe jártunk, Moldvában, kerékpárral bejártuk, Nyírség, Szabolcs vidékeit és sokfelé. Ugye Erdélyi Zsuzsanna hatására kezdtük a népi vallásosságot kutatni, az archaikus népi imádságokat itt a Palócföldön is.
A nagyvárostól akkor el fogunk köszönni, maradunk a vidéken, és köszönjünk el egy Omega dallal, ez valamiért kedves önnek. Miért?
Igen, ez az udvari bolond kenyere, ez mostanában így valamiért előjött, és többször meghallgattam. 1969-es dal, és annyira aktuális, annyira ironikus, és annyira tükröt tart a társadalmi helyzetek, körülmények, amik nem igazán változnak, és mindig aktuálisak.
Fenn egy király, a földön egy bolond, körül sok nép, meg milliónyi gond. A bolond jön, és ő zavarja szép. Szép jutalmul, megkapja a kenyerét. Régi nevét már elfelejtették. Régi eszét elvesztették, ezért ugrál nyakában kis bolond. Rajta nevet, és jó kedv lesz a gond.
A Kárpát-medence sokféle népét megismerték, a kárpát-medencei magyarság sokféle dialektusát. Miért mondta palóc vált igazán fontossá önnek, önöknek?
Egyrészt fontos volt, hogy azért a rokonságunkat ne hagyjuk el, ne menjünk nagyon messzire, mert azért nekik ez fájdalmas volt a szüleinknek, hogy elköltözünk. Ugye a mai szülőknek már sokkal edzettebbnek kell lenni, hiszen a mi korosztályunknak a gyerekei nagyon messzire is elmennek. És akkor ez a egy másfél órás utazási távolság belefért, hogy ide Nógrádba jöjjünk, és hát az, hogy Erdély Gyimes után ez a terület is annyira őrizte a hagyományokat a nyelvjárásban, a szellemi kultúrában, a szokásokban, a viseletben, a népművészetben, a tárgy és a szellemi kultúrában egyaránt, hogy ez nagyon nagy vonzerőt jelentett. És hát ez így sikerült, hogy amióta idejöttünk, 1986 óta itt maradtunk, és jól érezzük itt magunkat.
Templomjáró imádságos emberekkel, illetve öreg pásztorokkal és sok-sokféle emberrel készített mély interjúi, beszélgetései nyomát számtalan könyv őrzi. Egyedül is, illetve férjével is a Palóc folklórnak sokféle rétegét kutatták. Mi az, amit fontosnak tart ezekből a felgyűjtött anyagokból, és hát hogyan, miként fog ez fönnmaradni?
Amikor ide jöttünk, akkor valóban még nagyon élő volt a népi hitvilág, és az úgynevezett paraliturgikus templomon kívüli szokásokat is dokumentálni tudtuk. Ide tartoznak az archaikus népi imádságok, vagy pedig én sokat foglalkoztam a vallásos úgynevezett ponyva nyomtatványokkal, azokkal a kis füzetekkel, kiadványokkal, amiket tulajdonképpen a 19. század vége óta is megőriztek 100 éves kis elhasználódott füzetekből. Imádkoztak, áltatoskodtak kis kápolnánál, vagy olyan ünnepeken, amit az egyház talán nem is tartott annyira, például a Mária eljegyzése, az egy januári szép ünnep, amit így a farsangban még ilyen táncos módon is megtartottak hosszas rózsafűzéres imádkozás után, ilyen farsangi jellegű mulatozás volt. Azután nagyon mélyen érintett az a hit, amit nem lehet csak a templomban gyakorolni, hanem az egész életet, a mindennapokat és az ünnepeket is meghatározta. Ha valaki kinyitja a szemét, és már is fohászkodik, és ez a fohászkodás az egész napját végig kíséri, és mindig minden bajával, betegségével, gondjával a Jóistenhez fordul, akkor az nagyon, nagyon átformálja az embereket, és tényleg olyan asszonyokat ismertünk meg, akiknek a hite nagyon mély volt, és nagyon szinte kézzel fogható, és nagyon meghatározta, hogy hogyan élik az életüket derűben, boldogságban, a legnagyobb szegénység közepette is.
Assisi Szent Ferenc emlékévben vagyunk, ezért is választotta az ő életét feldolgozó Cefirelli filmnek a főcímdalát.
Azért is, mert itt ezen a Nógrádi tájon ugye egészen más kép tárul a szemünk elé, mint a nagyvárosban. Itt a természet közelségét sokkal jobban érezzük, és az is eszembe jut erről a napfivér, holdnővér dalról, hogy a paraszti ökológia, tehát hogy mennyire benne éltek a természetben, annyira nem volt kérdés az, hogy szép egy naplemente, vagy szép a tavaszi virág, mert ez is az életüknek a része volt. Mi pedig már abból a napi 8 órás munkás életünkből tényleg nehezen szakadunk ki a naphoz, a holdhoz, a szélhez, a vízhez, a természethez, és ez úgy kifejezi, hogy a parasztság viszont mennyire kötődött, és mennyire a természetben élt, és abból alkotott.
See you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery, brother wind and sister air, open my eyes to visions pure and fair.
Én hamarabb ismertem meg az ön, illetve az önök tudományos munkáit, mint ahogy önöket személyesen. Aztán megláttam a doktorasszonyt, és megláttam a doktorurat a Palócok Vigyázó Nagykeresztjének fölállításakor Herencsényben a Gyürki hegyen, ahová egy hatalmas keresztet hatökörrel vontattak föl, mezítláb. És mindenki, mint egy zarándoklatot úgy tette meg az utat föl a hegyre. Érdekes és áldott egy pillanat volt.
Én nagyon szeretek mezítláb járni, érezni a földet. Medjugorjéban is, amikor voltam, és azt a nagyon sok köves, sziklás hegyet meg kellett mászni, legjobban mezítláb esett. A palócasszonyok 60-as években, amikor bejött a harisnya viselése, akkor levágták a harisnyának a lábfejét, és úgy hordták, hogy csak a lábszárukat védje, mert nem érezték jól magukat úgy, hogyha nem érezték az anyaföldet közvetlenül. Ugye megvolt a viseletnek a nagyon drága és értékes darabja, a csizma, ami sokba került. Egy nagy anyagi áldozat volt, egy szép csizma, és azt nagyon kímélni kellett. Van olyan néprajzi felvétel, hogy a nagy ünneplőbe, templomi ünneplőbe felöltözködött leány a kezében viszi a csizmáját, hogy ne koptassa a templomig, és csak a templomban vette fel. És ez a mezitlábjárás, ez teljesen általános volt. Úgyhogy én is nagyon szeretem érezni, amikor csak tehetem a anyaföldet.
A teremtett világgal ön nem csak teoretikusan foglalkozik, hanem a teremtményeivel, az emberekkel és akár az állatokkal, növényekkel. A növényvilágból még könyvet is jegyez.
Most dolgozom azon, hogy itt Palóc vidéken gyógyításhoz milyen növényeket használtak fel. Ugye a népi gyógyításban is a legfontosabb volt az imádkozás. A források, amiket kéziratos forrásokat tanulmányozok most, és ott a gyógyítóasszony kérte a beteget is, és ő maga is ráimádkozott a betegségre, és utána hatalmas tudással, tényleg hihetetlen, ugye orvos nem volt, és amiket lejegyeztek, nagyon súlyos betegségeket is, csak a gyógynövényekkel, vágott sebeket, gennyes sebeket, a betegségek is kicsit másmilyenek voltak, mint manapság, ugye olyanokat említenek főleg, hogy ótvar, pokolvar, orbánc, hideglelés, ilyen rontások, és ezekre mind megvolt a gyógynövény. Sajnos kicsit későn kezdtem hozzá ehhez a témához, mert az a tudás már így szájhagyományban nem elérhető, de a 100 éves leírásokban, forrásokban, igen, és nagyon meglepő, hogy mennyiféle növényt így folyamatosan ABC sorrendbe kezdem összeállítani a növényeket, és mindig bejön egy újabb növény, és mondom, hát ezt nem hiszem már el, hogy ennyire sokfélét ismertek és tudtak, és minden háznál meg volt egy alap gyógynövény készlet, megszárítva a kamilla, a menta, a bodza, a cickafark, az ezer jó fő, az apró bojtorján, 10-20 növényt minden család ismert, de hogyha egy súlyosabb vagy különlegesebb baj és betegség volt, akkor a gyógyító asszonyhoz mentek, aki távolabbi vidékekről is megszerezte azt a növényt, és tudta, hogy mit, mire kell alkalmazni.
Amikor az ország kulturális és tudományos életének kiválóságait méltatták és díjazták, akkor ön több évtizedes szakmai és közösségi munkájával, a Palóc Múzeumot meghatározó alakjával Magyar Arany Érdem Kereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át. De díjazta önt a Miskolci Akadémiai Bizottság, illetve a minisztériumtól is nívó díjat vehetett át szakmai munkájáért. Mit jelentettek ezek az elismerések az ön számára? Családnak, barátoknak, szülőknek, felmenőknek? Kiknek tudta ezt a legboldogabban elmesélni?
Hát természetesen jól esnek ezek az elismerések, és a családom is örült ennek, de én úgy érzem, hogy azért lehetek hálás, hogy tényleg a szüleim is mindig támogattak a tanulásban, a tanulmányok folytatásában, és a családi körülményeim is ezt megengedték, illetve a munkahelyem is olyan, hogy a sokféle muzeológusi feladat és tevékenység mellett is azért tudok szorítani időt arra, hogy kutatom munkát végezhessek.
Szülei egyébként értelmiségi pályáról adtak önnek starthelyzetet?
Az édesapám műszaki vonalon tevékenykedett, édesanyám pedig adminisztrátorként. Felmenőim között vannak köztisztviselők, bölcsészettel foglalkozók, különféle pályákon mozgó emberek voltak. Talán a legbüszkébb vagyok Dreiszinger Ferenc dédapámra, aki neves pedagógiai író volt, és abban az időszakban tevékenykedett, amikor a magyar népoktatás alapjait megalkották. Dreiszinger Ferenc pedagógiai szakíró volt, pedagógus, tanár. A néptanítás volt a központi témája a tevékenységének. Pedagógusoknak írt szakkönyveket. Hát az ő munkásságát szeretném majd feldolgozni, amiket olvastam tőle, sikerült megszereznem, amikbe beleolvastam, nagyon gyönyörűen írt a kisgyermekek oktatásának a módjáról.
A tudás a tudomány emelkedettsége, klasszikus zenét választott. Mi fűzi önt Mozarthoz, és melyik az a mű, amit nagyon szívesen hallgat?
Mozart az nagyon a szívem közepében van, nagyon-nagyon zseniálisnak tartom az ő életművét, és most talán hallgassuk meg az Éj királynő áriáját.
Nagy családból érkezett?
Nem igazán, inkább egykeként nevelkedtem, viszont a nagymamám velünk lakott, és mivel nekem az óvoda nem nagyon tetszett, egyszer elvittek, és mondtam, hogy köszönöm, nem kérem. Ezért olyan szerencsésen nevelkedhettem, hogy a nagymamámmal otthon voltam. Két bátyám van a édesapám első házasságából, és a fiatalabbik velünk élt szintén, István.
Önnek sokat jelentett a nagymamájával való kapcsolat, úgy tudom, hogy most már ön is nagymama.
Igen, négyszeres nagymama vagyok, nagyon boldog, három kisfiú, kicsit messze laknak, Lengyelországban élnek, a menyem lengyel, de sokat jönnek, meg mi is megyünk, igyekszünk minél többet. Nagyon gyönyörűen beszél mind a három fiúcska magyarul, és van egy kislány itt Budapesten most már, és remélem, hogy még szaporodik majd a család. Két fiú van, és egyikük Barsó mellett él, a másik pedig Budapesten.
Ön mint egy mottót, egy küldetést teszi maga elé azt, hogy a néprajz az nem egy távoli tudomány, hanem a mindennapi életünknek részei kell, hogy legyenek. Hát a viselet az már nem tud feltétlenül a része lenni a mindennapjainknak. Mi az, ami mégis évszázadok, évezredek bölcsessége meg kell, hogy jelenjen ma is?
Ez nagyon elgondolkodtató kérdés, mert a mai életkörülményeink, a mai ember élete merőben eltér már egy akár csak 20-30 évvel ezelőtti mondjuk palóc ember életétől. És a még régebbi időkben pedig olyan archaikus szokásokkal szembesülhetünk, mint hogyha akár egy távoli törzsnél lennénk, de tényleg annyira különlegesek és annyira meglepőek a mai ember számára, hogy ezekkel egy az egyben nyilván nem lehet azonosulni, de nagyon sok minden szerintem a mai életünkben is példa lehet. Például a tárgyi világgal, az anyagi javakkal való bánásmód, az a takarékos szemlélet, ez a, mondjuk a viseletben akár egy 100 éves szoknyát is hordtak. Ha egy edény összetörött, akkor nem dobták ki, hanem megdrótozták, és amíg csak lehetett, használták a tárgyakat. Nagyon sok mindent maguk készítettek, sokkal kevesebb tárgy vette körül őket, azután megfontolandóak lehetnek a gyermeknevelésben is a nagy családban, mint a lehet, hogy hogyan nevelkedtek a gyerekek. Ugye nagyon fontos volt a nagyszülőknek a szerepe a tudás, a mesék, a hagyomány átadásában. A gyerekek közösségben éltek, egymással nagyon sokat játszottak, szabadon játszóhelyek voltak a falvakban, és mindenki odafigyelt a másik gyerekére is, és rengeteget mozogtak a szabad levegőn, és ez akár ilyen gyerekpszichológusok előtt is meg világos kell legyen, hogy a gyerekeknek szabadság kell, nagyon sok mozgás, ez fejleszti a szellemi képességeiket is. Azután, ha az ünnepeknek, a jeles napoknak a megélését vesszük például, akkor szintén nagyon sok hagyományt láthatunk, ezek ismertebbek is, ugye a karácsony vagy a húsvét ünnepkörének a szokásai, amik gazdagítják a mai emberek életét is, de ezeket nem csak kiüresedett módon célszerű átvenni, hanem mondjuk húsvét előtt a nagybőjt, az nem csak vallási parancs volt, hanem annak egészségi vonatkozása is volt, tehát egy megtisztulási időszakot is jelentett a húsmentes étkezés például.
Önnek a világról vannak nagyon komoly tapasztalatai, vannak nagyon komoly tudásai, de a világban a fiatal generációnak, akár csak a múzeum látogató fiataloknak, vagy múzeumot nem látogató fiataloknak, vagy akár saját unokáinak vannak-e kérdései? Vagy ők már mindent tudnak, és nekik nem kell megmondani a válaszokat?
Azt tapasztalom, hogy a népi kultúra, a néphagyományok nagyon is érdeklik az embereket és a fiatalokat is. Hozzánk a Palóc Múzeumban nagyon sok gyerek jön, kiválóak a múzeum pedagógus kollégáim, és éppen néhány napja mentem a folyosón, amikor kolléganőm mondta itt a halál és temetés részen a gyerekeknek, hogy hát itt azt mondják, hogy ha meghal valaki, hogy nyugodjon békében, erre egy kis pöttöm, 7 éves kisfiúcska azt mondja, nem így mondják, hanem úgy mondják, hogy nyugodjék békességben Jézus Mária szent nevében. Úgyhogy itt sokszor többet is tudnak a gyerekek. Hát olyanok a családok, olyanok a nagymamák, átadják, elviszik a gyermeket a templomba, megtanulhatja.
Mire tanít minket a Palóc Múzeum, és mire tanít minket a Palóc népi kultúra?
Itt a Palóc Múzeumban nagyon sok tárgyat láthatunk, a népművészet legszebb, legszínvonalasabb darabjait, és a legegyszerűbb használati tárgyakat is. És ahogyan a múzeumunk küldetés nyilatkozatában is szerepel, az a célunk, hogy ezt megőrizzük és átadjuk, megismertessük az újabb generációkkal ezt a hagyományt és örökséget, ami tényleg az élet minden területére kiterjedt.
Kapott ön a gyűjtései során olyan mondatokat, amelyek akár életvezetési tanáccsal is szolgáltak önnek valaha?
Amint említettem, nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megismertem olyan hívő asszonyokat, akik az élet legnagyobb nehézségei közepette is az Istenbe vetett hitüknek köszönhetően derűsek és bizakodóak tudtak maradni, és hogy mennyire erősen kapaszkodtak a jó Istenbe minden körülmények között, és hogy ezzel mindig megpróbálták és meg tudták javítani az életüket és a helyzetüket. És hogy közben vidámak, boldogok és a földön két lábbal járók tudtak lenni és bölcsek. És az életnek minden fontos kérdésére jó és helyes válaszokat tudtak adni szerintem.
A népi bölcsességek és a szép népi énekek nagy gyűjtőjével, Kodály Zoltánnal búcsúzunk. Erdő mellett estvélettem. Miért pont erre esett a választása?
Balaton Akaliban van egy népi műemlékparasztházunk, Lófaluban, a régi falu központban, és ott a kicsi téren minden este, amikor lemegy a nap, akkor van egy fényjáték és egy hangjáték, és ez a Kodály Zoltán által pásztón 1922-ben gyűjtött népdal, Erdő mellett estvé lettem, ez csendül fel, és ez nagyon varázslatos, mi ilyenkor minden este kiülünk, és ezek a nyári esték nagyon csodálatosak, ahogy lemegy a nap, és kigyulladnak a színes, hangulatos fények, és felcsendül ez a gyönyörű népdal feldolgozás. Ez nagyon ajánlom, hogy látogassanak el a kedves hallgatók is, ezt érdemes meghallgatni.
Kedves hallgatóink, vendégem a Palóc Múzeum igazgatója, az akadémiai díjjal, miniszteri elismeréssel és a Magyar Aranyérdem kereszt polgári tagozatával kitüntetett dr. Limba Herné dr. Lengyel Ágnes volt, Radics Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmester, valamint Mali Andrea gyártásvezető és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Tarnóczi László.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié.